Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy örömmel és sok szeretettel köszöntöm főtisztelendő püspökatyát, főtisztelendő paptestvéreket, a helybeli nagyszerű templom plébános atyáját külön, a szervező testvéreket, akik meghívtak bennünket, és kedves minnyájukat, akik eljöttek. Hálásan köszönjük, hogy itt lehetünk mindegyiküknek, köszönjük a ferences testvéreknek is Somlyón, hogy vendégül látnak hármunkat. Arról beszélt 200 körül az ókeresztény korban, Észak-Afrikában egy pap, hogy ha már abban hiszünk, amiben hiszünk, mi keresztények, akkor nincsen semmi okunk arra, hogy valami másban higgyünk. Ha már hiszünk, akkor miért akarunk még másban is hinni, mint abban, amit egyszer hittel elfogadtunk. Ez a megszívlelendő mondás különös érvénybe lépett napjainkban, ezekben az évtizedekben az egyház számára. Az ókorban hirdetett és a kinyilatkoztatás alapján álló igazságok fölértékelődnek, miközben, ahogy a püspökatya mondta, álvallási és hamis hitek lépnek föl. Van szellemi harc, mondja az efezusi levél, jól tudjuk, van eszmei harc, van tájékozódási feladat az ember és a keresztény ember életében egyaránt. Hát ebben szeretnénk segíteni. Hívtam olyan testvéreket, akikkel már máskor is szolgáltunk, sőt, Varró Istvánnal együtt voltunk itt nem is egyszer szeredában, Szentlélek szemináriumot és lelki gyakorlatot tartani, segíteni. Most is azért hívtam el, és a dicséretben, imádságban segítő Péter testvéremet, mert egyoldalú dolog lenne beszélni a sötétség művéről, és nem azzal kezdeni, hogy miben is hiszünk, ahogy Tertullianus mondta, ami miatt nem igen kéne másban hinnünk. Miben is hiszünk, és miért hiszünk ebben? Mert a Jóistennek az ajándékozó nagy szeretete hitre juttatott bennünket. És szeretnénk beszélni a keresztény hitünknek az öröméről, a megszületéséről, az evangéliumnak a nagy ajándékáról, a megváltottságról, és hogy ez mi mindenre vonatkozik. Mert ez az első, amit az Úr Jézus nekünk adott. És ennek a fényében próbáljuk bizonyos témákban felmutatni, mi is az, ami keverékhitre visz sokakat, a kinyilatkoztatás hite helyett. És hogy is nézzük ezeket a dolgokat. És itt a Jóisten szeretetétől körülvéve ebben a nagyszerű templomban, az Úr Jézus jelenlétében vagyunk, többnyire hívők vagyunk itt, úgy gondolom, nem hívő testvéreket is nagy örömmel, szeretettel köszöntjük, ha úgy vannak itt, hogy még érzik, hogy nem találtak meg mindent, de ha már itt vagyunk, akkor imádkozni is fogunk. Természetes. És ezért az egész együttlétünket, hogy a szívünk megnyíljon, és hogy egységben figyeljünk, reméljük a Jóistennek az üzenetére, a szavára, ezért kicsi énekléssel, dicsérettel, közös imával kezdjük. Így biztos, hogy a Szentlélek Isten, aki annyira szelíd és annyira alázatos, hogy nála alázatosabb nincs a világon, miközben ő a leghatalmasabb, így a szívünket tudja majd nyitogatni. Mert tudjuk, hogy bizonyos világnézetek elfogadása, bizonyos hitre jutás az szívbeli művelet először, és nem annyira a logikának vagy az okoskodásnak a terméke. De kellenek az ismeretek közben és utána. De a szívünkben hozott döntéssel tudunk valahol csatlakozni valamihez. Szentlélek a szívünkön keresztül tud vezetni bennünket, ha hagyjuk és felismertük az ő kínálatát, ajánlatát. És ezt valóban meg tudja csodálatosan hozni számunkra, hogy jól vezetődjön az életünk, hogyha Istenhez akarunk szólni, imádkozunk, kérjük tőle a kegyelmi ajándékokat, dicsérjük őt. Tegyük meg ezt először tehát, még István testvér mond ehhez valamit, azt hiszem, és utána, egy fél óra után majd beszélünk is azokról a kérdésekről, amiket így röviden összefoglaltam, hogy mit is hiszünk, miért jó ez nekünk, s ami más, az miért nem jó.
Testvérek, mint hallottuk, tám dicsőítés következik. A Tömő utcában Budapesten, a 8. kerületben van a közösségünk, a szolgálócsoportunk, ott szoktunk minden szerdán szolgálni. Minden alkalmat előbb fél órás dicsőítéssel kezdünk. Énekelünk zsoltárok borít szövegek alapján dicsőítő énekeket Istennek, magasztaljuk az Urat, az Isten dicsérjük, és ebben a dicséretben fölemelkedik a szívünk Istenhez. És Isten megajándékozott bennünket. Megtapasztaltuk azt, hogy dicsőítés közben valóban jelen van az Isten. Jelen van olyan mértékben, hogy látjuk, hogy az emberek elkezdenek sírni. Megérint őket az Isten a lelkük mélyig, és amikor valami nagyon nagy öröm fakad fel valakiben, nagyon gyakran kísér a nagyon nagy örömöt könnyek. Mikor már olyan nagy az öröm, hogy nem bírja el valaki, akkor elkezd sírni örömében. Tehát ez nem szomorúság sírása, hanem a sírás boldogsága. Tehát valami ilyesmit szerettem volna elmondani, és többek között azt is megtapasztaltuk, hogy dicsőítés közben a Szentlélek ajándékokat bont ki az emberekben. Fiatalok jöttek oda a Tömő utcában, hogy még mi azt a fél órás dicsőítést csináltuk, megkapták a nyelvek adományát, nyelvi ajándékát a Szentlélek által, azért soha nem tanult nyelven elkezdtek imádkozni. Elindult belőlük ez az ima egy idegen nyelven. Mások is kaptak ajándékokat. Ebből azt akarom kihozni, hogy valóban tapasztalati alapja van annak, hogy a dicsőítésben jelen van az Isten. És azt kérem tőletek, hogy ki lesznek írva a szövegek, a Péter fogja vezetni a dicsőítést, az énekeket, figyeljétek a szöveget, és ha ismeritek, próbáljátok egy szívvel, egy lélekkel velünk együtt énekelni ezeket az énekeket, ez a fél óra az Isten dicséretben töltsük el együtt, egy szívvel, egy lélekkel, és várjuk az Isten ajándékait, hogy mai napra mit készített nekünk. Bizonyára készített, hiszen ez az egész nap, meg a hónapi nap is Isten ajándéka számunkra. Várjuk ezeket az ajándékokat, hogy mit akar megmutatni, és hogy hogyan. De akkor ez járuljunk most Isten elé a dicsőítésben. Köszönöm.
Kedves testvérek, mindnyájan jól ismerjük a Szentírásunk egyik legfontosabb üzenetét, és az így szól János első leveléből, Az Isten szeretet. Kinyilatkoztatott alapüzenet, alapigasság. És nem annyira olyan igazság, hogy ésszel, elméletileg kell felfogni. És tudjuk mindnyájan az életünk keresgélései, utazásai, perifériáin és a közepében a bajainknak, meg a megtalálásainknak, sőt örömeinknek, hogy ezt az igazságot szeretnénk elnyerni és befogadni. Az áteredő bűn és az özbűn és az egyéni bűn nyomában tudjuk jól, hogy elutasítottak vagyunk, és elvetettségünkből pedig állandóan keressük a kiutat. És azt is mindig érezzük, hogy amikor keressük a kiutat és a gyógyulást az elvetettségeinkből, ez egész életre szóló, mindig azt keressük, hogy a régi szeretet hiányok miatt, amik megsebeztek bennünket, most már igazán rátaláljunk a szeretetre. És boldog az az ember, aki még nem az útja végén van, amikor megállapítja azt a szívében, hogy igazából az Isten szeretetét szeretném már elnyerni, befogadni, megtapasztalni. Azt mondja aztán az első János levél még, a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. Magam is keresgéltem örökké a szeretetet, hálát adok a családért, amiben növekedhettem, a családi szeretet morzsák után, sokféle helyről vártam további megerősítéseket. És tudom, mint sokaknak, hogy a keresésnek a végső célja a Szentlélek szeretetének elnyerése előtt vártam sokféle segítségre, hogy jobban szerethessek, s gyógyulhassak a szeretettől, sikerektől, célok elérésétől, sok mindentől. És így van az ember már gimnazista korában is. És olyan becsületesen akartam haladni, tanulni és mindenfélét, ami feladat is, meg amiket én tűztem ki, és akkor én is azt akartam, hogy még jobban tudjak koncentrálni a tanuláshoz, még mélyebb lelki életet éljek, nem elég, hogy sokszor hétköznapi áldozó is voltam, vasárnapi minisztrás, még gimnazista korban, és rendszeres gyónó, stb. Még könnyebben menjen. És ezért elkezdtem jógázni. Mert valaki azt mondta, meg a könyv, amit találtam, arról szólt, hogy ilyen olyan nagyszerű segítséget kapok koncentráláshoz, békéhez, lelki összeszedettséghez és a többi. És aztán a meditáció, hogy segít az imádságban. Nekem akkoriban senki sem mondta, ne végezzek kiüresítő meditációt, ne jógázzak. Pedig igazából az egésznek, amit csináltam kicsit több mint egy éven át, a hatha jóga, ez a testi jóga volt a lényege, tehát a gyakorlatok, a légzések. Így aztán találkoztam szépen egy szép napon, egy szép estén, a jógázásom programjának a végén, mondhatom, a pokollal. Egy ilyen relaxációval befejezve a jóga ászanákat, egy ilyen kiüresítő pózban, ugye, egyszerűen csak azt vettem észre, hogy valami irtozatos súly nehezítik rám, valami lehúz, valami rettenetes mélységbe, és nem tudok felkelni, nem tudok felnézni, nem tudom kinyitni már az szememet sem, borzasztó nagy félelem szorított egyre jobban össze, és nem tudtam, mi ez. Azt se tudtam, meddig feküdtem ott egyedül a földön, a jógázó pokrócon, és azt akartam, hogy keljek már fel, hogy térjek már magamhoz, hogy tudjam már kinyitni a szememet. És ez a borzalom ne ragadjon le a sötétségbe, mert teljes sötétséget éreztem, borzasztó rettegéssel. Nem tudom, meddig tartott. Minden erőmet össze kellett szedni, hogy na, imádkozzak már, de nem igen tudtam, míg végül valahogy aztán fölültem, és rettenetes volt, szédülve, még jó, hogy senki nem volt otthon, imádkozva, üldögélni először, és aztán magamhoz térni. Semmit se tudtam, mi történt. Mondanom sem kell, hogy ettől kezdve nem aludtam. Éjszakánként egy, kettő és három rózsafüzért is elmondtam, hogy tudjak már aludni a félelemtől. Senkinek nem mertem elmondani, mi történt velem, míg aztán a sok imádság éjszakánként aztán oda juttatott, hogy végül aztán egyre többet aludtam, és az egész lassan elmúlt, de én jócskán szorongóssá váltam ettől kezdve. Izgulós voltam azelőtt is, de aztán ettől kezdve sok minden elromlott. Nem mertem mondani, nem mertem bevallani. Persze a jógázást abba hagytam. Később tudtam meg, hogy mi volt ez. Amikor már mások meséltek ilyeneket, nagy számban nekem, hasonló tapasztalatokat. És nem volt elég, amikor még ezt komolyan vettem, ugye, mert abba hagytam, főiskolás voltam, és megint nehéz volt a vizsgaidőszak, visszaemlékezve a jóga légzésekre, hogy ez friss hít, ne igyak már annyi kávét, ugye, inkább kiállok a szép tájba, oda a verandára, és akkor lélegzek megint a jóga légzés szerint, és csak néhány jóga légzést csináltam. Ugyanez a dolog tört rám. Állva, bementem a lakásba, nem láttam semmit, minden elsötétült, nem voltak vérnyomás problémáim, aludtam, és ez a rettenetes félelem újra visszatért. Két-három jóga légzéstől, testvérek. Megint napokig alig tudtam aludni a félelemtől, ja, és az egész azzal járt éjszakánként, meg mikor ez a borzadály rám tört, akkor is, hogy most én megzavarodok, vagy most a pokolban vagyok, a pokolba jutok. Na hát ezután, a ifjúkori élmény után aztán végképp sejteni kezdtem, hogy mi van többek közt a jóga mögött. Teltek az évek, és amikor 1984-ben először voltam Medjugorjében, már egész nagy hátizsáknyi terhét cipelve keresgéléseim zsákutcáinak, botlásaimnak, bűneimnek és balsikereimnek, félelmeimnek, tovább keresve a szeretet gyógyító forrását, amit én hittem, hogy hol van, csak még mindig jobban és jobban vágyakoztam rá. Szóval így mentem el Medjugorjéba az életem egész terhével. Akkor ott az első koncelebrálva bemutatott szentmise után néhányan az angol karizmatikus közösség tagjai közül imádkoztak értünk magyar papukért, ott egy kicsit mise után magukba, és ott ültünk a még nem teli templomban, leülve így az oltári szentség előtt, hát akkor lezúdult reám a Szentlélek Isten. Olyan szeretettel, amit soha nem tudtam elképzelni. És olyan átölelő, megnyugtató, mindent elsimító vigasztalással, bíztatással. Nem hallottam én hangokat, de minden arról szólt, hogy irgalom, mindent helyre teszek, minden rendben van, És az a lényeg, amit éreztem, valaki úgy szeret, ahogy én azt vártam, de el se tudtam képzelni. Ezt nevezik sokan Szentlélek keresztségnek, erről írnak sokan szentek mindig, a Szentlélek, a Jóisten ingyenesen, váratlanul, kiérdemlés nélkül, magától eljön, bemutatkozik, megérinthet, betölt engem, és meggyógyít engem. Ezzel elmúltak a 16 éves korra visszavezethető nagy szorongásaim, visszavisszatérő félelmeim, elmúltak az akkoriban is néha jelentkező rémálmaim, és tudtam, hogy él ez a szeretet, amiről szólt nekem már sokszor, Szent János levelével, s az evangéliumokkal, maga a Jóisten. Úgy jártam ezután a medjugorjai út után, csak úgy lehet mondani, hogy fél méterrel a föld felett mindenütt, mindenki kérdezte, hogy mi van veled, ki vagy cserélve. Emlékszem, jött a dombóvári sekrestés néni is messziről, akkor megérkeztünk Trabanttal az út után, a templom mellett jött, és már messziről mondta, hogy atya, ki van cserélve? Hát mondom, ez így van. Ez Szent Mise után, Szent Áldozás után, testvérek kis szerető imája után történt, nem gondoltam ez lesz, és tudom, hogy él az én megváltó szerető Istenem. A kontraszt egyértelmű. Kerestem más vallási technikában ugyanezt, kerestem a fölemelő, hihetetlenül megerősítő, a jóban mindenben segítő, támogató, gyógyító szeretetet, és ott nem találtam meg, a destrukcióval találkoztam benne. A Jóisten szeretete, amely készen áll számunkra, és tudom, hogy odatúl hihetetlenül kiteljesedik és örökké fog tartani, itt a földön a Szentlélek által rendelkezésünkre áll végtelen alázattal. Nagyon szeretem a szenteket, akik mindig írják, hogy mennyire fontos az önátadás, az életátadás, várakozó rábízás erre a szeretetre, mert ő a tőle elgondolt pillanatban, a kellő időben megtisztít engem, megbocsájt nekem, meggyógyít engem, vezetni tud engem, boldogítani tud engem, és megadhatja az előízét annak, amire egész életünkkel készülünk. Most egyetlen egyet a sok szentnek a leírása közül egy olyan tanúságtevőnek a mondatait szeretném még átadni nektek, aki sokan ismerik biztos, tisztuló lelkekkel szokott volt találkozni, az ausztriai Mária Zimma, aki nagyon jó hasonlattal beszél erről az élő, isteni szeretetről, amely csak egyféle van, és amellyel én tudom, hogy az egyházban lehet találkozni elsőképpen. Leírja sok beszámoló nyomán, hogy igazából hogyan megy egy lélek a tisztulás állapotába, a halál pillanatában. És az a fontos ebből, amit leír, hogy érezhető a valóságos tapasztalat, Istennel való találkozásnak egy kis tapasztalat szikrája, ami erre a szeretetre utal. Azt írja, tegyük fel, hogy egy napon kinyílik egy ajtó, és ott áll egy gyönyörű, csodálatos lény. Olyan szép, olyan csodálatos, amilyet életünkben még sohasem láttunk. és elbűvöl minket ez a csodaszép lény, s fellelkesít bennünket annál is inkább, mert kifejezi, hogy olyan forrón szerelmes belénk, amit azelőtt el sem tudtunk volna képzelni. Úgy, hogy minket valaki ennyire szeressen. Azt is érezzük, hogy ez a lény nagyon vágyódik arra, hogy magához vonjon, megöleljen minket. És a szeretet tüze, amely már égeti is a szívünket, arra késztet, hogy karjai közé vessük magunkat. De ebben a pillanatban rájövünk, hogy koszosak, mosdatlanok, rettenetesen ziláltak, rosszabbulak vagyunk. És elmondjuk, lehetetlen, hogy ebben az állapotban menjek hozzá, előbb meg kell tisztulnom. A fontos, a Jóistennek ez az itt jelenlévő, odaátra átívelő, elkészített, reám várakozó, jóságos szeretete, amelyet el lehet téveszteni. Megtapasztaltam, hogy lehet másút keresni. És ez a szeretet nem jön minden forrásból. Az a probléma, kedves testvérek, ma, hogy sokan azt mondják nektek, hogy minden út Istenhez vezet. Hogy mindenből ugyanaz az Isten fog lehajolni hozzád. És nem biztos, hogy ezt jó elhinni. Szent hagyományára, az egyik egyházatjára hivatkoztam az egyháznak, Tertullianusra, ki figyelmeztette testvéreit és minket is, hogy vannak hamis források. Ha már ezzel a szeretettel akarok találkozni, amit Szent János levele akar nekem elmondani, hogy ezt keressem, ezt várjam, Jézus Krisztustól várjam, attól a Jézus Krisztustól, ki meghalt értem a kereszten, akiről az apostolok beszéltek, és ezek a püspökök, szent tanítók, vértanúk, egyházatják folytatták az ő bemutatását sorban-sorban, és magyarázták tovább. Ő, ez a Jézus Krisztus, akar engem megérinteni és üdvözíteni. Más nem tud. Ha már egyszer hozzácsatlakoztam, nincs szükségem más forrásra. Nincs szükségem másfajta hitre.